Ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítelek, így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Ne nékünk, Uram, ne nékünk, hanem a te nevednek szerezd dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Királyok első könyvének a 3. fejezetéből fogom olvasni, az 5. verstől a 15. versig. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten, kérj valamit, és megadom neked. Salamon ezt felelte, te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Azt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. Most pedig, Uram Istenem, apám Dávid után királlyá tetted a te szolgádat. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy meg sem lehet számolni. Nem lehet számba venni sokasága miatt. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet? Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten. Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután felébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. Amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetség ládája elé, és égő áldozatokat mutatott be, béke áldozatokat készített, és udvari embereinek lakomát rendezett. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy ezt mi meghalljuk és szívünkbe fogadjuk, gyertek fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel állunk most itt előtted, megköszönve azt a kegyelmet, hogy itt lehetünk. Hisszük, atyánk, hogy a te akaratodból vagyunk itt. Hisszük, hogy te hívtál és te hoztál ide, és köszönjük neked ezt az akaratot, mert bűnös emberek vagyunk, mégis magadhoz hívsz minket ezen az órán. Urunk, úgy jövünk eléd, tudjuk, bűnös emberek vagyunk, és szeretnénk most tisztán állni előtted. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket a mi vétkeinktől, könyörülj rajtunk, és Jézus Krisztusért töröld el azokat. Adj nekünk is engedelmes szívet, hozzád térő, hozzád forduló szívet. Köszönjük neked, Istenünk, hogy olyan Isten vagy, aki megjelented a titkaidat. A benned hívőkhöz szólsz. Őrzöd őket. Kérünk téged most, édesatyánk, hogy a mi szemeinket is nyisd meg. Tedd látóvá, hogy lássuk mindazt, amit láttatni akarsz ma velünk. Add, hogy a fülünkkel halljunk téged. Vedd át az uralmat, kérünk, a gondolataink felett, hogy a lelkünk a te lelkedre figyeljen egészen. A mi Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét hirdetni szeretném köztetek. Jakab apostol leveléből olvasom az első rész 5. és 6. verséből a következőképpen. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik neki, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Amen. Kedves testvérek, az előző istentisztelet az tanévnyitó istentisztelete volt a Jókai tanári karának. De hát nem csak a tanároknak, hanem diákoknak és szülőknek is egy új tanév indul. Így aztán stílusos, hogyha a bölcsességről esik szó ma köztünk. Annál is inkább, mivel az utóbbi időben a Bibliaolvasó Kalauzunk Ószövetségi ige sora a példabeszédek könyvéből volt, és ott nagyon-nagyon sok szó esik a bölcsességről. Hogyha létezne ma ilyen, hogy a tulajdonságok piaca, akkor azt hiszem, hogy nem a bölcsesség lenne az a tulajdonság, amiért manapság a legtöbben sorba állnának. Sokkal inkább preferáljuk a diplomácia érzéket, vagy a kreativitást, a helyzetfelismerő készséget, vagy az önérvényesítést, de azt kell mondjam, hogy a bölcsességnek korábbi kultúrákban, vagy korábbi időkben, vagy akár a bibliai időkben sokkal nagyobb tisztessége és kereslete volt, mint manapság. De lehet, hogy ez azért van, mert sokan úgy gondolják, hogy nem kell több, mindenkinek van elég, legalábbis senki nem panaszkodik, hogy neki kevesebb jutott volna. Hogyha olvasunk internetes bejegyzéseket, meg blogokat, meg véleményeket, ott azt látjuk, hogy mindenki olyan határozottsággal osztja az észt, és olyan magabiztosan tudja, hogy mi a tuti, mint aki minden információval rendelkezik, úgyhogy tényleg nem nagyon átsorgunk a bölcsességért, mert mindenkinek van. A Biblia azonban nem állítja rólunk, hogy lenne. Szeretnék most az elején néhány dolgot elmondani, hogy mit tart a Szentírás a bölcsességről. A Szentírás szerint a bölcsesség nem azonos az okossággal. Az okosság, vagy a szellemi frissesség, vagy a kognitív képességek azok öröklött velünk született tulajdonságok. De ez még nem bölcsesség. Nem tartja bölcsességnek a Biblia az ismeretet sem, mert azt meg be tudjuk szerezni. Azt hozzá tudjuk adni az életünkhöz, azt bárki be tudja szerezni, vagy hozzájuthat, aki ebben elég szorgalmas. Ez meg szerzett tulajdonság, tehát még ez sem bölcsesség. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy a bölcsesség alapvetően nem is emberi tulajdonság, hanem a bölcsesség, mint olyan, Istennek a sajátja. A bölcsesség az isteni dolog. Ilyet olvasunk a Szentírásban, hogy dicsőség és áldás legyen az egyedül bölcs Istennek. Vagy azt írja az Úrról az ige, hogy végére mehetetlen az ő bölcsessége. Vagy a Jób könyvében, ahol leírja azt, hogy micsoda dolgokat teremtett Isten. Vagy a Dániel könyvében, hogy ki volt néki tanácsosa. És kinézhetne az ő dolgai mélységére. Fel sem tudjuk fogni az ő bölcsességét. Övé a bölcsesség és az erő. Nincs más, aki úgy átlátna ezt a mindenséget, aki ismeri a naprendszert, a csillagrendszereket, tudja azoknak a számát és nevüket is. Ugyanakkor mikroméretekben is mindent tud rólunk, az emberi szív rejtett mélységeit, minden rezdülésünket. Nincs más, aki ilyenfajta bölcsességet birtokolna, mint ami Istennél van. Vagyis a bölcsesség isteni tulajdonság, de ha szeretnénk ilyet, akkor hozzájuthatunk, de csak Istenen keresztül. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Az Isten félelemmel kezdődik a bölcsesség, azt mondja a Szentírás. Szép példa a bölcsesség dolgára Salamon története, azt gondolom nem kell ezt még egyszer elmondani, mindenki nagyon jól ismeri. Őrségváltás történik, Dávid király 40 éves uralma után következik a trónon az ő fia Salamon, és ebből az alkalomból egy hatalmas ünnepséget szerveznek, és egy nagy-nagy istentiszteletet, ahol Salamon az új király odaáll Isten elé, és lezajlik köztük ez a fantasztikus beszélgetés, ez a csodálatos imádság, amiben Salamon bölcsességet kér. Testvérek, olyan sokat elárul Istenről az, hogy ő itt a kezdeteknél nem szabályokat sorol az új király számára, nem instrukciókat ad, nem egy új munkatervet hoz, vagy nem egy eseménynaptárt tesz le az asztalára, hanem ajándékkal jön. A kezdéshez, a kezdet erre az ünnepségre Isten ajándékkal jön, és azt mondja Salamonnak, hogy itt vagyok, kérj, amit akarsz. Az is sokat elmond Istenről, amikor azt mondja, hogy kérj bármit. Kérj bármit. Belemerünk ebbe gondolni, hogy Isten olyan nagy Isten, nekünk olyan Istenünk van, aki bármit meg tud adni. Bármit kérhetünk. És belegondoltunk-e abba, hogy mindig, amikor elcsendesedünk, vagy összetesszük a kezünket, vagy leülünk egy csendes sarokba, és imádkozni kezdünk, akkor ugyanez a szituáció ismétlődik meg, hogy Isten azt mondja, hogy itt vagyok, kérj bármit. És az is elárul azért némi dolgot Istenről, amikor azt mondja, hogy azért kérni kell. Isten tudja, hogy mire van szükségünk. Nagyon sokszor kéretlenül is megadja, sőt folyamatosan adja azt, amire szükségünk van. De amiről tudjuk, hogy szükségünk van rá, és ez megfogalmazódik bennünk, és valami után vágy van bennünk, akkor azt kéri, hogy tessék azt kimondani, tessék Isten elé állni, és elmondani azt, hogy mit szeretnénk. Kérni kell. És mit látunk a másik oldalon? Látjuk Salamont, aki nem azonnal a kéréssel kezdi, alig várjuk, hogy mondja már, hogy mit kér, hanem elkezd visszamenni a múltba, kicsit ilyen múltba merengésnek tűnhet, amikor ő előszámlálja, hogy te az én apámat támogattad, és az ő trónját megerősítetted, és az ő házát megépítetted, és micsoda szeretettel gondoztad, és vitted őt az ő küldetésében, meg élete folyamán. És egy kicsit azt hinnénk, hogy olyan keleties, terjengős, rákészülős beszéd ez az egész, de hadd mondjam azt, hogy nem. Hanem abban, amit itt elmond Salamon, már is az látszik, hogy ő eszméletlenül bölcsember. Nem is értem, hogy mit kellett még ezen überelni, vagy ezek után még mit is kérhetett, mert nagyon komoly életbölcsesség mutatkozik ezekben a szavakban. Először is abban, hogy ő kontextusba gondolkozik, és összefüggéseket lát. És nem azt mondja, hogy most velem kezdődik a történelem, készül Jeruzsálem, jövök, ide nekem az oroszlánt is, és én megmutatom, hogy mit jelent jó királynak lenni, hanem azt mondja, hogy nem velem kezdődik minden, hanem beállok abba a sorba, amit a hívő őseim raktak le elém, arra az útra lépek, ami elő van készítve, és én abba a folyómederbe állok bele, amiben az elődeim kapták az áldásokat. Tehát belehelyezi magát egy összefüggésbe, abba a folyamatba, amit Isten már elkezdett az ő népe életében, és ez bölcsesség. Aztán bölcsesség van abban is, hogy ő nem tulajdonosként tekint arra a népre, amelyet vezetni fog, pontosan tudja, hogy ez Isten cége, ez Isten vállalkozása, ő abban egy feladatot kap, ő abban ügyvezető igazgató lesz, vagy pásztor, vagy menedzser, vagy nem tudom micsoda, ő sáfár, aki elszámolással tartozik, és azt mondja, hogy Istenem, rettenetesen félek, rettegek attól, hogy fogom én ezt a te nagy népedet irányítani, segíts nekem, mert ez a te nagy néped, ez a te néped. Te tudod, hogy mire van szükségük. És bölcsesség van abban is, hogy ő, amikor az édesapjáról beszél, akkor nem a dávidi hagyományokat akarja előszedni, és akkor írjuk le és rögzítsük, hogy ami működött Dávidnál, az itt is működni fog. Ott az már sikeres stratégia volt, akkor azt csináljuk tovább. Visszük tovább a hagyományokat. Ő nem hagyományozásról beszél, hanem neki az az Isten kell, neki Dávid istene kell, aki élő Isten volt Dávidnál is, és itt is erre az élő Istenre van szüksége, aki majd vezetni fogja, mindig éppen az aktuális szituációban. Tehát józanság van Salamonban, hála van Salamonban. Azt látjuk, ahogy visszanéz, hogy tényleg hála van ennek a fiatalembernek a szívében, hogy Isten ígéreteket megtartó Isten. Aztán bizalom van, ahogy az én atyámat, úgy engem is. Ahogy a nőt szeretted, tudom, hogy úgy engem is. Eszembe jut az elsősöknek a kis fogadalomtétel, amikor mindig itt állnak, és akkor azt mondják, hogy magamat Jézus Krisztus figyelmébe ajánlom. Ez egy annyira kedves mondat, és ugyanezt látom itt a kis kezdő királyságával oda megy Salamon, és magamat Isten figyelmébe ajánlom, hogy engem is szeressen. És aztán mondja a kérését, nagyon egyszerűen azt mondja, hogy halló szívet szeretnék. Nem szerepkellékeket kér, mert egy király szerepéhez jól esik, hogyha fényes udvartartása van, jó jön, hogyha kiváló diplomáciai kapcsolatai vannak, jó jön, ha hadi sikerei vannak, jó jön, ha népszerű, jó jön, hogyha tele van a kassa, és kincsei is, meg gazdagsága is van, de ő nem ezeket kérje, hanem azt mondja, hogy halló szívet kérek. Olyan szívet, amelyikkel te tudsz tárgyalni. Olyan szívet, amelyik rezdül a te szavadra. Eszközt kérek a feladathoz. Ehhez a feladathoz, erre az eszközre van szükségem. Halló szívet kérek tőled. Testvérek, ha az embernek van halló szíve, akkor az tényleg a bölcsesség. Hogyha az ember minden szituációban halló szívvel tud dönteni jó és rossz között, mert Salamon ezt kéri, szeretnék dönteni jó és rossz között, és az Isten szerint valót választani, az a bölcsesség. És ő ilyet kér, hogy minden szituációban hadd találjam meg, hogy mi az Isten útja. Örömhíre az igének ma, hogy ez a bölcsesség nem csak Salamon számára, hanem számunkra is hozzáférhető. Szoktassuk ezt hozzá a szívünket, engedjük közel magunkhoz. Nem biztos, hogy egyszerű, hogy elhisszük magunkról, hogy mi is hozzáférhetünk ehhez, de igen. Azt mondja Jakab apostol, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, akkor kérje Istentől, ilyen egyszerűen, aki mindenkinek és szemrehányás nélkül adja. És nem sorolja elénk, hogy hányszor szóltam neked, és nem azt csináltad. Hányszor okosítottalak meg is, és nem kellett. Hányszor dőltél saját dugádba, saját okosságod miatt, mert mindig okosabb vagy. Nem számlálja elénk a bukásainkat, szemrehányás nélkül. De én még nem vagyok kész, én nem vagyok eléggé fit hívő. Nekem még ezer más elrendezni valóm van veled, Istenem, és így tovább. Menjen oda, és kérje, és Isten adja szemrehányás nélkül. Testvérek, nagy ígéreteket fűz Isten. Az ilyen kérésekhez azt mondja, hogy ha kéred, akkor bölcsé teszlek téged, és megtanítlak az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak, más fordításban rajtad lesz a szemem. Van azonban egy olyan tulajdonsága Salamonnak, ami nem feltétlenül jön le elsőre ebből a történetből, de azt gondolom, hogy körüllengi az egészet, és mindannak, ami történik a későbbiekben vele vagy általa, annak az alapja. És erről szeretnék most egy picit bővebben beszélni, ez pedig az alázat. Ez pedig az alázat. Testvérek, bölcsesség nincsen alázat nélkül. A bölcsesség előszobája az alázat. Bölcsességhez nem lehet hozzáférni alázat nélkül. És ha ismertünk vagy ismerünk bölcs embereket, akkor azt látjuk róluk szerintem, vagy azt leri róluk, hogy az ilyen emberek általában alázatosak is, nem csak bölcsek. Szeretnék mondani négy olyan pontot, amiben azt gondolom, hogy megágyazna a bölcsességnek, vagy utat készítene a bölcsességünknek, hogyha ezekben a témákban alázatosak lennénk, vagy visszalépnénk a magunk erősségeiből egy lépés legalább. Az egyik az a megfigyelésem, és saját tapasztalatom is, akár saját magamról alkotott tapasztalatom is, hogy mi hívő emberek hajlamosak vagyunk a világot két része osztani. Vannak a hívők, és vannak a nem hívők. És a kettő között van egy sánc. És mi vagyunk nyilván a jó oldalon, mert mi ismerjük Isten igéjét, és megismertük Jézus Krisztust, a többiek meg nem mondjuk így rossz oldalon állnak, de nem jók az esélyeik, sok jót nem jósolunk nekik. És innen már csak szívdobbanásra vagyunk attól, hogy el is higgyük, hogy mi jobbak is vagyunk, mint azok, akik a túloldalon vannak. Aztán megbotránkozgatunk rajtuk, hogy micsoda népek, meg hát nekik nem kell Isten kegyelme, azért mégiscsak. Testvérek, szeretném azt mondani, hogy ez lehet, hogy a mi fejünkben van ez a határ, vagy ez a sánc, de hogy Isten nem így gondolkozik, ez egészen biztos. Számtalan példát látunk, akár ha sorba veszük az Ószövetséget, hogy hogyan próbálta ő ezt a szűk látókörűséget, bezárkózottságot, hívő gőgöt az ő gyermekeiben vagy Izraelben széttörni, amikor Jónást küldés azt mondja, hogy Ninive is az Úr városa, amikor Izmál után is oda megy és megmenti őt a pusztában és jövőt ad neki. Tehát Isten nem ilyen kategóriákban gondolkozik. Ezt csak mi látjuk így. Azt kell mondjam, hogy nagyon sok értelmes és tisztességes és példamutató ember van a nem hívők között is. Én több olyat ismerek, aki százszor különb ember szerintem, mint én. Sokkal kedvesebb, türelmesebb, tapintatosabb, éleslátóbb. Én ismerem Jézus Krisztus, de emberi minőségében ő azt gondolom, hogy fölöttem áll. Úgyhogy ez engem alázatban tart. A másik dolog az, hogy ezek a nem hívő emberek azért nagyon sokat beletesznek a mi életünkbe. Ők segítik a mi életünket. Őket Isten értünk is oda tette, ahol találkozunk velük. Én nagyon tudom értékelni azt a jó fodrászt, aki belőlem embert varázsol időnként. Nagyon tudom értékelni azt az autószerelőt, aki nem hívő, de ért az autókhoz, és rendet rak az autómban. Nagyon tudom értékelni azt a hivatalnokot, aki a papírhalomban eligazít engem, jó lehet nem hívő, de Isten áldásának tartom ezeket az embereket, és azt is gondolom, hogy az a kéregető, aki láthatóan nyomorult és beteg, és lehet, hogy alkoholista, de miután adtam valamit, ő nekem jó egészséget kíván. És én mélyen megalázódok, és átértékelem egy pillanat alatt az egész életemet, hogy ez a nem hívő ember is Isten országának dolgozik ebben a pillanatban. Nincs ilyen mesdje és ilyen határ Isten szemszögéből. Csak mi gondoljuk ezt. Sokkal inkább azt gondolom, testvérek, hogy ez a mesdje, vagy ez a sánc belül van. Belül van. Bennünk van ez a húzakodás a hit és a hitetlenségünk között. Bennünk van ez a húzakodás a jó és a rossz között. Az óember és az új ember között. És be kell azt a harcot, amit kifelé folytatunk, azt belsővé kell tenni. És ott tolni ki ezeket a határokat minél távolabbra, hogy minél kisebb felület és terület jusson a hitetlenségnek, és egyre inkább álljunk a hitünk mellé, egyre inkább álljunk Isten ígéretei mellé, egyre inkább álljunk a reménység mellé, és bennünk se legyen két külön világ. Ez az egyik, ami engem alázatra int. A másik ilyen, hogy tudomásul kell vennünk nekünk hívő embereknek, hogy azzal, hogy hitre jutottunk, nem tűntek el, nem szívódtak fel a mi rossz tulajdonságaink vagy jellemhibáink. Nem tűntek el. Egyébként is tudjuk az óemberről, hogy az minden túlél. Javíthatatlan, gyógyíthatatlan, mindig kiütközik, mindig gyúrja magát, mindig próbál felszínre kerülni. És nekünk feladatunk van. Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneinket, megkaptuk az örök életet, alapvetően rendben van az életünk, de nem ülhetünk ott, mint a kegyelem kalandorai, hogy akkor innentől kezdve nekünk minden meg van engedve, hanem elhív minket Isten onnantól kezdve egy iskolára, egy munkára, és ő el is határozza, hogy formálni fog bennünket, tisztogatni fog a Szent Lelkével, vezetgetni fog, nyesegetni fog. Ő elkezdi bennünk az ő munkáját, de mellé nekünk oda kell állni. És keményen dolgozni azon, hogyha tudom, hogy ilyen vagyok, olyan vagyok, amolyan vagyok, akkor a hit palástja alatt ne lapuljon a közönséges lustaság, vagy függőségek, vagy a hazudozás, vagy a képmutatás, vagy a pletykálás, vagy bármilyen beszédek, és ezeket ne tűrjük meg. Nem tűntek el a rossz tulajdonságaink, hanem ezekkel nekünk dolgunk van. És nem mondhatom azt, hogy tessék engem így szeretni, mert Isten is így szeret engem, én az Úr gyermeke vagyok, én nem változok, ti változzatok, és táguljon a türelmetek, a szeretetetek, a türelem, a szeretet, a türelem, a szeretet, a végtelenségig, de nekem nem kell megváltoznom, én már hívő vagyok. Ez nem a bölcsesség útja, és főleg nem az alázat útja. Főleg azért nem, testvérek, mert ezek a jellemhibák és ezek a hitványságaink leárnyékolják mindazt az újat, az új embert, amit Isten belénk plántált. Leárnyékolják a missziós törekvéseinket is, és hiteltelenné teszik azokat. A múlt héten beszélgettünk tiszteletes úrral egy dolog kapcsán arról, hogy ha mi evangéliumot és az igazságot akarjuk hirdetni mondjuk az iskolában a gyerekeinknek, vagy bárhol az utcán vagy a gyülekezetben, akkor az igazság hirdetése mellett nem tűrhetjük meg a lapuló hazugságot, a képmutatást, az álságosságot, azt, hogy körbehazudjuk egymást, vagy színlelünk, vagy színházat játszunk. Ez a kettő nem megy együtt. Tehát nekünk feladatunk a mi jellemünkön dolgozni. És ez is alázatra int minket. Egy következő dolog, amiben sokat tanultam alázatügyben, az arról szól, hogy nem az én látásom az egyetlen látás, nem az én észlelésem az egyetlen észlelés, nem az én igazságom az egyetlen igazság. Minden dolognak sok oldala van. Minden dolognak sok összetevője van. Én a valóságnak csak egy szegmensét ismerem, és közösségileg is, kultúránként is a valóságnak egy szegmense a miénk. Miroslav Volf könyve segített nekem ebben, Ölelés és kirekesztés címmel írt egy könyvet, ő egyébként egy Amerikában élő teológus. A származása okán azonban ott volt a délszláv háborúban, és annak a tanulságait összegyűjtötte ebben a könyvben, hogy átadja az európai kereszténységnek okulásul, hogy hát, ha segítene nekünk a kiengesztelődés folyamatában. Tehát arról, hogy nem csak a mi igazságunk van. Egy 35 éves muzulmánasszony vallomása. Engem a szerbek tanítottak meg gyűlölni. Az utóbbi 2 hónapban nem volt bennem semmi. Sem fájdalom, sem keserűség, csak gyűlölet. A szeretetet tanítottam ezeknek a gyerekeknek, hiszen irodalomtanár vagyok. Iliászban születtem, és majdnem meghaltam ott. A tanítványom, egy Zorán nevű fiú, a szomszédom egyetlen fia belevizelt a számba. Ahogy a körülöttem álló szakállas huligánok nevettek, Zorán ezt mondta nekem. Ennél jobbat nem érdemelte büdös bosnyák szuka. Nem tudom, hogy előbb a kiáltozást hallottam, vagy az ütéseket éreztem. Egykori kollégám, a fizikatanár magából kikeltve üvöltözött, hogy úsztassa, és ütött, ahol ért. A testi fájdalmat már nem érzem, de a lelkem fáj. Szeretni tanítottam őket, miközben ők mindvégig arra készültek, hogy elpusztítsanak mindent, ami nem az ortodox hitből való. A fájdalom felekezet közi, a fájdalom kultúrákon, országhatárokon átível, a fájdalom ökumenikus. És nem csak egy oldala van a valóságnak, ezt mondjuk a Szíriában ott levők valószínűleg jobban érzékelik, hogy lőnek a törökök, lőnek az oroszok, lőnek az arabok, lőnek az amerikaiak, meg még ki tudja ki mindenki, és mindegyik rakétára azon ír, hogy majd mi megoldjuk, és nálunk van az igazság. A világ bonyolultsága az alázatra késztet bennünket mindenben, ebben is. És még egy dolgot szeretnék mondani alázat és bölcsesség témában, mégpedig azt, hogy gyakrabban kellett volna talán kimondanom, vagy kellene kimondanunk azt, hogy nem tudom. Bevállalni azt, amit nem tudunk. Nem véleményezni azt, amit nem tudunk, hanem hátralépni, és azt mondani, hogy nem tudok ehhez mit mondani. Reményik Sándor versét hadd olvassam fel ehhez, aminek az a címe, hogy ne ítélj. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké, az egyeseké és a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűen ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek. Versben s mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljem. De akkor szomban súly legyen s erő, és mégis egyre inkább simogatás. Ezer kardos szónál többet tevő, s végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen, mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Ámen, igen, és a gonosztól van minden azon felül. Arról a bölcsességről, amiről szólt ez az igehirdetés, Jakab apostol egy kicsit részletesebb leírást is ad, ezt szeretném még befejezésül elolvasni. A Jakab 3-ban van ez leírva, a 13. verstől kezdődően a 18. verssel bezárólag. Kicsoda köztetek bölcs és okos! Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű ürítség és cívódás van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Ezt írja Jakab. De hogyha nagyon egy szóba kellene összesűríteni az egésznek a lényegét, akkor azt az igét mondanám, hogy Jézus Krisztus adatott nekünk váltságul és bölcsességül. Jézus Krisztus megint csak, akihez megérkezünk, Jézus Krisztus megint az, akihez menni tudunk, Jézus Krisztus megint az a csomag, az a drága csomag, amiben minden benne van, amire szükségünk van, a bölcsesség is. Úgyhogy legyünk bátrak, mint Salamon bátor volt, az életünk különböző helyzeteiben vagy fordulóiban merjünk kérni, Jakab azt mondja, hogy bátran kérjünk, mindenkinek az Isten szemrehányás nélkül adja, aki ezt kéri. Jézus Krisztus pedig, hogyha kapcsolatunk van vele, akkor ő mindenben el fog bennünket igazítani, amire szükségünk van. Imádkozzunk. Édesatyánk, nem feltételezzük, hogy meg tudnánk érteni a te gondolataidat, hiszen útjaid magasabbak, gondolataid felfoghatatlanok. Mi értjeinket is értelmetlennek érezzük, mert az azt feltételezi, mintha megérthetnénk, hogy miért. De köszönjük neked, hogy mégis kérhetjük, és mégis jót ígérsz nekünk bölcsesség dolgában. Köszönjük, hogy bátran hihetjük azt, hogy amikor rákérdezünk majd nálad, hogy most mi legyen, most mi fog történni, most mit csináljunk, akkor szent lelked jót súg majd nekünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy te, aki minden bölcsesség forrása vagy, hajlandó vagy minket is ellátni mindennel, amire szükségünk van ehhez az élethez, a kegyességhez és az örök kivalósághoz. Itt szeretnénk most hozzád vinni nyitott kérdéseinket, félelmeinket. Te tudod, Istenünk, hogy az a tanév nem egyszerű, aminek nekiindulunk. Kérünk, hogy az iskolánk, a gyülekezetünk életében is te munkálkodj, tégy minket alázatossá, csendessé és valóban bölcsé. Kérünk, hogy kérdéseinket te válaszolj, nyitott mondatokat te tölts ki, nyitott helyzeteket te oldj meg. És kérünk, Urunk, hogy hadd lássuk mindig világosan magunk előtt a következő lépést, azt az utat, amire minket elindítottál. Imádkozunk, édesatyánk, a gyülekezet ügyeiért is. Kérünk a gyülekezet betegeiért, kérünk a szenvedőkért. imádkozunk azokért, akik gyermekeket nevelnek, akik nehéz terheket visznek. Imádkozunk azokért, akik anyagi gondokkal küzdenek, vagy az egészségük gondjait viszik. Kérünk, Urunk, édesatyánk, azokért, akik vezetői ennek a gyülekezetnek, és kérünk a mi népünk vezetőiért is. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy hadd tudjuk mindig a te kezedben, biztonságban a világ sorsát, és higgyük, hogy mindenek között és mindenek fölött a te céljaid, örökkévaló terveid felé mennek a dolgok, és odasimulnak kezedhez, lábaidhoz. Hadd legyünk mi is úgy odasimulva, egyetértve veled, halló szívvel, állandóan figyelve a te tanításodra. Hadd lehessünk gyermekeid, te pedig oktass minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és az összes többi ráadásul megadatik nektek. Amen.
Ahogyan azt már sok héten keresztül hirdettem, most újra jelzem a testvéreknek, hogy holnap lezárul a presbiter választás jelölési időszaka. Tehát ha valaki még szeretné leadni a jelölő cédulákat, amelyen presbiternek vagy gondnoknak ajánl személyeket, azt legkésőbb holnap teheti meg, vagy most az istentisztelet után. Írásban kérjük ezeket, és személyesen a jelölő bizottság valamelyik tagjának. Az elmúlt vasárnap egyházunk felhívásának engedve és ahhoz alkalmazkodva az őrségi viharkárosultak javára gyűjtést szerveztünk, 101 ezer forint gyűlt össze, amit át is utaltunk a károsultaknak. Elkezdődik az iskola, mindig ilyenkor nekem gyerekkoromban gyomorgörcsöm volt, ez nem volt jó hír, sose vártam, hogy iskola legyen, de most felnőttként más miatt nincsen jó kedvem. Kis Klára igazgatónő úgy döntött, hogy nem szeretné itt folytatni tovább az ő szolgálatát az iskolának az élén, a mi iskolánkban, személyes okok miatt, ezért eltávozik közülünk. Amit nagyon sajnálok, és nagyon sajnálunk, szomorúak vagyunk miatta. Rengeteg dolgot megcsinált, levezényelt, koordinált, szervezett az elmúlt években, amiről most nem akarok sokat beszélni, mert igazából ez csak egy bejelentés a gyülekezet számára. December 1-ig még itt van nálunk, állásban. Vállalt ezt az áldozatot értünk, miattunk, amit nagyon köszönünk, és nagyon köszönjük az ige hirdetését is most is, és mindig, amelyek után úgy gondolom mindig úgy mentünk haza, hogy azon gondolkodni kellett, azon járt a fejünk, ma is így lesz minden bizonnyal. És éppen egy héttel ezelőtt az ige hirdetésben mondtam el, hogy nincsen pótolhatatlan ember, ez ő rá is igaz. Tehát bármennyire is sajnáljuk, és nagyon örültünk a szolgálatának, nem pótolhatatlan. Ez azt jelenti, hogy a presbitérium már ki is írta a pályázatot az új igazgatónak a személyére. Lehet imádságban hordozni, hogy megfelelő személyt találjunk. Tehát sajnáljuk, hogy elmegy. Nem pótolhatatlan, mint szakember, de mint ember, mint testvér, mint jó barát, úgy viszont igen. És éppen ezért szeretném, hogyha ezentúl is tudnánk találkozni, örülnénk, hogyha december 1-e után is szolgálna közöttünk, és itt lenne velünk. Nem úgy akarjuk elengedni, hogy végleg, végképp, örökre. Tehát ez most csak egy bejelentés volt. A presbitérium, a fenntartó igyekszik kézben tartani az ügyeket, hogy minden ékesen, széprenddel menjen a körülményekhez, a lehetőségekhez képest. És mondom, most még nem nagyon akarom köszöngetni az ő szolgálatát, mert még néhány hónapig itt van közöttünk, és ennek nagyon örülünk. Sok erőt kívánunk az iskola kezdéshez és a szolgálataihoz.